Két hajó. A cirkusz. Nyilván úgy volt, hogy szívszakadva vágytam a cirkuszba, de talán éppen úgy vágytam a hegedűre is. Aztán előbb kaptam meg a hegedűt, ellenben a cirkuszba nem vittek el, csak így lehetett, hogy szaggatott időközökben meg újra-újra álmodtam a cirkuszról. Egyszer messziről láttam dombok mögött, és mintha valaki vezetett volna a kezemnél fogva. Máskor idegen, nagyváros közepén egyszerre ott álltam, de ugyanaz a cirkusz volt, ugyanaz a bejárat, kétfele nyíló vesztibül. Már ekkor úgy volt, hogy jegyem is volna, be is mehetnék, és mégis összezavarodott az álom, és megint nem voltam bent. Utoljára aztán végig álmodtam. Ott álltam a pénztár mögött, a bejáratnál, és egy izgatott, szakállas sánta ember, az igazgató, ott állt mellettem, a bejárat tarka függönyét félkézzel félrehúzta, és kiabálva hadart. Erre tessék, tessék besétálni, mindjárt kezdődik, tessék, tessék. Az emberek pedig özönlöttek, rengeteg ember, tarka népség, cselédek, katonák, kalapos asszonyok, borotvált urak, lögdösték egymást, nevettek, és hangosan beszélgettek. Tudtam, hogy rögtön meglát az igazgató, meg is látott, és bosszankodva mondta, mialatt megfogta a karom, hogy tessék, tessék, van jegy? Akkor tessék, ha nincs, akkor áll a várs. Mire ilyetten elszorult a szívem, makogni kezdtem, hogy nincs jegy, de én nem is a nézőtérre akarok, hanem a hegedűm. És kétségbe esetten mutattam a hegedűmet, amit természetesen a hónom alatt szorongattam. Lehajolt a szájamhoz, és dühösen kivárta, míg végig hebegtem, hogy nincsen jegyem, de komponáltam egy éneket. Saját magam, a hegedűmön, és ha beenged, bent eljátszom a közönség előtt. Erre olyan hangosan kezdett nevetni, hogy a torkába láttam, mint valami mély alagútba. Aztán ridegen szórószóra ezt mondta. Ifjú bajtárs, elmebeteg, a te szíved nagyon hemzseg. Én ezt roppant ötletes versnek találtam, és láttam, hogy az igazgatónak jól esett önkéntelen elismerésem, megveregette a vállam, és azt mondta, várjak, talán lehet valamit csinálni, majd megbeszéljük. Később be is jött a sötét folyosóra, ahol dideregve álltam, és leereszkedő jóindulattal mondta, hogy a hegedülés így magában, egészen véve, para la pepipedon. Én rögtön értettem, hogy ez azt jelenti, hogy nem nagyon bízik a sikeremben. Esküdözni kezdtem, mire elkomolyodott, és tudtomra adta, hogy hát jó, megpróbáljuk, de előbb szólni kell a katonai fennhatóságnak, ahol bélyeget kapok, mint császári és királyi garmada. Addig, míg ez meg lesz, megmutatja nekem az egész cirkuszt, hátul a színészeket, állatokat, mindent, hogy fogalmam legyen, miről van szó, mi kell a közönségnek. Nekem dobogott a szívem boldog izgalmamban, hogy mégis bent vagyok, de amellett féltem. Görcsösen szorongattam hónom alatt a hegedűt, és erőlködtem, hogy ne felejtsem el a melódiát. Rengeteg függöny közt vezetett el, amiken mindenféle élő festmény volt. Fönt, a magasban, piros ruhás emberek dolgoztak. Vártam, hogy a színészeket vagy a műlovarnőket is látunk majd, de nem, széles, sok lépcső következett. Alig tudtam követni, oly sebesen futott a lépcsőn. Aztán bársonytapétás szobákon mentünk keresztül, véletlenül kinyitottam egy ajtót, melyen rikító lárma zajongás bukott be, rengeteg emberfejet láttam nyüzsögni. Az igazgató rám kiabált, hogy csukjam be gyorsan, az a közönség várja az előadást, és annak nem szabad ide benézni. Aztán kis vasajtót nyitott ki, óriási, félkör alakú csarnok terült el mélyen. Ennek a pompás, szökőkutas, pálmaerdős csarnoknak a közepén egy széparcú férfi összeszorított szájjal és vacs szemmel folytogatott egy nőt. A nő nehéz, hörgő torokhangokat hallatott csak, borzasztó látvány volt, hangosan ordítani kezdtem, és átkozódva követeltem, szakítsák ki a kezéből. De az igazgató lefogta a kezem, ostoba, mondta, hisz ezek a színészeim, az egész játék, különben pedig nem is igazi emberek, viaszból vannak, mint a panoptikumban. Mikor jobban odanéztem, láttam, hogy a nő arca egészen igazán természetellenes, és a szemei üvegből valók. Szégyeltem magam, és másról kezdtem beszélni, de a szívem még rendetlenül zakatolt. Most egy rendetlen nagy szobába vezetett az igazgató, ahol tarkaruhás és kifestett fiúk és leányok ültek a padokban, mint ahogy iskolában szokás. Ez a bohóc iskola volt, mint ahogy megtudtam ezt. Engem is beültettek a padba, és az igazgató egymás után hívta ki a katedrához a felelőket. Az egyik kézen járva jött ki, és a fejét hozzá ütögette néha a padlóhoz. Ennek meg kellett ismételni a mutatványt. Aztán egy magas férfit hívtak ki, aki kést szedett elő, és felvágta a mellét. Vér és tüdő ömlött ki a sebből, a férfi hangosan nyöszörgött, és a földre roskadt. Az igazgató helyeslően bólintott. Így jó lesz, mondta, ez tetszeni fog. Az öngyilkos helyre ment, a padból tűt és cérnát szedett ki, összevarta a mellét, sziszegve és fintorogva. Akkor láttam, hogy számtalan ilyen varrott heg szántotta végig a mellét. Mások is jöttek, akik megint mást tudtak. Voltak hasbeszélők, akik oly csodálatos hűséggel utánozták az emberek és állatok hangját, hogy alig hittem a fülemnek. Az egyik gyerek hangon beszélt oly tökéletesen, hogy könny szökött a szemembe, mert a haldokló gyermek hangját adta. De mikor arcába néztem, álmélkodva láttam, hogy a szeme és a szája mozdulatlan. A másik síró és átkozódó asszonyi hangot ábrázolt, aztán más nőimitátorok is jöttek, reket kacagó búgás hangzott fel, és a sötétben vészes szemek lobogtak. Az igazgató ekkor benézett egy könyvbe, és a nevemet mondta. Felálltam a padban, végignézett, aztán gyorsan kérdezett. Hát te mit tudsz? A hegedűmre mutattam, és újra dadogtam valamit melódiáról, amit komponáltam. Nevetés futott végig a termen, az igazgató mérgesen ütött az asztalára. Még mindig azzal a hegedűvel bosszantasz, mondta. Micsoda ócskaság! Azt akartam mondani, hogy a melódia, amit komponáltam, igen különös, és hogy én szeretném eljátszani, ha megengedik. De ő egy fiút hívott ki, és elküldött vele, hogy mutassa meg nekem a hangszereket. Egy másik szobába vittek. Itt óriási gépek és szerszámok álltak, mindegyik egy-egy hangszer. Voltak ott óriási trombiták, amiket fújtatók mozgattak. Egy-egy gomnyomásra valóságos mennydörgés szakadt ki a torkukból. Aztán szobanagyságú triangulumok, gőzkalapáccsal. Egy óriás dob tetején idomított elefántok jártak körbe, és lábukkal doboltak. Volt egy csodálatos orgona, ezt villamosgép hajtotta. Ez egyszerre mozgatott 30 zongorát és 1000 acélsípot. A legmagasabb síp olyan volt, mint egy gyárkémény. A karmester magas hídon állt, mikor szétvágta két karját, egyetlen akkord harsant fel, szélőrvény lett, azt hittem azonnal kiröpít a szabadba. A zenészek előtt olyan klaviatúra volt, mint amilyenen szedőgépeket hajtanak. Pápa szemmel dolgoztak, egyre a kottákat nézve. Szédülve és zúgó fülekkel kerültem vissza egy másik osztályba, ahol már várt az igazgató. Elmondtam, hogy láttam a hangszereket, de egyiket sem ismerem, és nem tudok ezeken játszani. Vállát vonogatta, és azt mondta, hogy nagyon sajnálja, ez esetben gébic. Ekkor két függönyös ajtó előtt álltunk, mely a színházba vezetett. A színészek 1000 maszkban sietve indultak be az egyiken, melynek hasadékán sokszínű villanyfény csapott ki egy-egy függöny lebbenésre. Ide akartam bemenni, de az igazgató azt mondta, ha nem tudok semmit, akkor talán jobb lesz előbb a hullakamrát megnézni. A másik ajtón mentünk be, sötét folyosó vezetett lefelé a pincébe. Pislákoló gázfény sziszegett nagy távolságokban. Két oldalt a ködös és sűrű homályban fülkék nyíltak. Fehér köpenyes, szennyes arcú szolgák jártak kibe. Borzongás fogott el, és nem mertem benézni. A folyosó legvégén megállt az igazgató, és valakivel beszélgetett. Lopva néztem körül, a fal hosszában meglapulva hosszú bádogasztalok húzódtak. A bádogasztalokra sorban mesztelen hullák voltak kirakva, aggok, gyerekek, aztán régi, preparált testrészeket is láttam. Nehéz, folytó formalinszag áradt a mélyből. Láttam, hogy még egy másik, egészen sötét folyosó nyílik lefelé. Az igazgató rólam beszélt, mintha beajánlott volna az orvosnak, hogy ott maradhassak. Az orvos a sötét folyosó felé nézett. Ekkor könyörögni kezdtem, hogy ne kelljen itt maradnom. Elmondtam, hogy inkább kitanulok valamit, amivel felléphetek, ha másképpen nem megy. A fejüket rázták, és az orvos megjegyezte, hogy csak akrobatizmussal mehetünk valamire, mert a közönség már türelmetlen. Most aztán egy magas, padlásféle helységbe vittek, kis szelelőlyukakon keresztül mélyen alattam láttam a várost. A falak mentén sorban keskeny és magas létrák támaszkodtak. Kötelek, nyújtók és hálók hevertek szerte szét. A létrákon rózsaszín trikós artista fiúk dolgoztak. Egy létrát tettek elém, hogy másszak fel rajta. Mikor a tetején voltam, alulról kihajlították a létrát az utca fölé. Görcsösen megkapaszkodtam, és mikor lenéztem, láttam az egész várost, akkora emberek szaladgáltak az utcákon, mint a hangyák. Ekkor halkan sikítottam, és elveszítettem az eszméletemet. De megint újra ott voltam, és hosszan, heteken és hónapokon keresztül gyakoroltam és gyakoroltam. Fel és lemásztam a létrán, mikor ez már jól ment, és valahogy meg is tudtam állni a létra tetején, akkor egy széket nyújtottak fel. A széket óvatosan egyensúlyozva felállítottam, és felálltam a székre. Később két és három székkel csináltuk meg ugyanezt, és hosszú-hosszú idők jöttek. Aztán sokára végre-végre ott álltam a színpadon, de már ekkor az arcom keskeny és ráncos volt, és be volt festve, mint azoké, akiket először láttam. Most már úgy volt, hogy sok-sok éve vagyok itt, és a cirkusz minden zegzugát ismerem. Rózsaszínű trikó volt rajtam, és fáradtan ődöntem a félhomályos oldalfüggönyök között, ahol izzadó szolgák futkostak, hordták a szőnyegeket. Nehéz, állandó zúgás zizegett, és én fáradt voltam tudni, hogy mi az. Egyszerre éles, beteg világosság támadt, szemeim előtt szétcsapódtak a bársony függönyök. Zsúfolt emberfejek szorongtak a függönyön túl, rövid taps zendült fel, aztán várakozó, suttogó csönd. Ott álltam egyedül a tágas és fehér fényben úszó színpad szőnyegén. Most nesztelen léptekkel középre futottam, a reflektor kúpja követett mindenütt. Kígyó mozdulattal hajlongtam két oldalt a páholyok felé. Aztán megkaptam a létrát, sebesen, nesztelenül, oly könnyen, hogy nem éreztem a testemet, felkúsztam a négy emeletes magasságba. Ott egyetlen vékony pálcán óvatosan felemelkedtem, egyensúlyozva inogtam néhány pillanatig. Ekkor vasláb asztalkát nyújtottak felém egy pózna végére állítva. Elkaptam az asztalt, és két lábbal könnyedén megtámasztottam a létra felső fokán. Aztán rákúztam az asztalra, felállottam rá, folyton egyensúlyozva közben. Most három szék következett egymás tetején. Elégedett zúgást hallottam, és felkúztam az építményre. Az utolsó szék lábbal égnek állott, az egyik lábára, mely inogva csendben körbeforgott, visszafojtott lélegzettel helyeztem el egy óriási kocka alsó sarkát. Az egész épület oly könnyen remegett alattam, hogy éreztem, a púzusom lüktetése lüktetve végigfut a létre legalsó fokáig. Végre a pózna következett. Percekig tartott, míg egyenesen rá tudtam illeszteni a kocka felső sarkára. Aztán lassan kúsztam fel a póznán, a tetején voltam, megálltam és pihentem. A veríték forrón, lassan folyt le arcomon. Minden izmom megfeszült, mint az íj, és remegett. Vártam, míg az épület ingása eléri a holdpontot. Ekkor halálos csöndben kiegyenesedtem, kibontottam trikómat, és kihúztam a hegedűt. Remegő kézzel illesztettem rá a vonót. Most egyik lábammal tapogatózva, lassan elengedtem a póznát. Előre dőltem, egyensúlyoztam néhány percig, s felhasználva a rémület csöndjét, mely odalent kitátotta a szájakat, smarokra fogta a szíveket, lassan és remegve játszani kezdtem a melódiát, amit régen hallottam egyszer zengeni és zokogni a szívemben.